Németországból azért viszonylag ritkábban látunk ilyen nagyon heves tüntetéseket, Franciaországból megszokott, vagy itt Közép-Kelet-Európában, ugye éppen az agrárszektorban, Lengyelországban, Szlovákiában, de mondjuk ha a fuvarozókra gondolunk, akkor Magyarországról is láthattunk tüntetéseket. Van közös vonás ezekben a megmozdulásokban?
Hát érdemes visszamenni Németországban is egy kicsit a problémák gyökeréhez. Ugye azt látjuk, hogy az orosz-ukrán háború következtében van egy jelentős energiaárnövekedés. Ennek láttuk különböző állomásait, tudunk az északi áramlat felrobbantásáról, tudunk arról, hogy leállították Németországban az atomerőműveket, tudjuk, hogy azokat a kőolajszármazékokat, földgázt, ami korábban olcsón érkezett Oroszországból, azt most cseppfolyós formában az Egyesült Államokból importálják. Tehát a jelentős energiaár növekedés, annak nyilván inflációgerjesztő hatása volt, és az egész német gazdaságra, aminek nagyon nagy az energiakitettsége, nagyon negatív hatással volt. Ez eredményezett egy költségvetési hiányt is, a költségvetési hiány orvoslására pedig különböző, most már mondhatjuk, bátran trükköket próbált alkalmazni a német kormány, és ezeknek a trükköknek néhány héttel ezelőtt egy alkotmánybírósági döntést kátat szabott, ami azért figyelemre méltó, mert ugye mi is ismerjük az adósságfék fogalmát a magyar alaptörvényből, ugye ez Németországban is benne van, és a kérdés az, hogy ezeket a bizonyos költségvetési trükköket milyen módon teszi lehetővé, vagy mennyire lehetnek alkotmányosak ennek az adósságfék szabály a fényében. Az, hogy hiányzik a német költségvetésből néhány 10 milliárd euró, ez persze önmagában is nagy probléma, de nem ez a legnagyobb. A kérdés az, hogy azt a fajta recessziós helyzetet, ami kialakult, és ami a gazdasági elemzők szerint még bőven el fog tartani a 24-es év közepéig, ezt milyen módon lehet ellensúlyozni. És nyilván itt megszorításokra van szükség. Az egyik például az, és ez váltotta ki a gazdák tüntetését is, hogy azt a bizonyos dízel szubvenciót, ami a mezőgazdasági gépek működtetéséhez szükséges, azt megkurtítanák. Hát ez váltotta ki a német gazdák haragját, ugye ez nem teszi lehetővé a fizetés emelést például a vasúttársaságoknál, ezért sztrájkolnak hamarosan a mozdonyvezetők, ezért van az, hogy a légikikötőkben is, repülőterekben is egyre gyakoribbak a sztrájkok, hiszen ott sem lehet fizetést emelni. Ez a tüntetés hullám, ez mind ezzel a gazdasági helyzettel függ össze, amihez hozzájárulnak még olyan ellátási problémák, mint ami mondjuk a patikákban a penicillin hiányt, vagy bizonyos gyermekgyógyszerek hiányát eredményezi. Ez vezet oda, hogy ilyen válsághullám seper át Németországon, ez valóban szokatlan Magyarországról nézve különösen.
Hogyha a költségvetési megszorítások hátterét vizsgáljuk, akkor egyfelől azt láthatjuk a német gazdasági adatokból, hogy csökken a fogyasztás, feltételezem ez jelentősen kisebbíti például a költségvetésbe beömlő áfa bevételeket. Még mi az, ami miatt szükségesek voltak ezek a megszorítások?
Említettem az energiaárnövekedés, és hát az ebből adódó termelékenység romlás. Azon kívül van a német iparnak is egy jelentős elvándorlása. Csendeljegyzem meg, hogy ennek bizonyos értelemben Magyarország a haszonélvezője, és hát természetesen ott vannak az olyan abszurditások is pont a mezőgazdaság területén, ami a nemzeti összterméknek alig 2%-át teszi ki, ugyanakkor az Európai Unió szubvencióknak közel 40%-át emészti föl. Ezek olyan tendenciák, amik úgy tűnik, hogy tartósan nem működőképesek, és hát azt is látjuk, még visszatérve az energiár növekedésre, hogy a német vegyipar, aminek az egyik legalapvetőbb szükséglete az orosz kőolaj, az ennek hiányában voltak éppen vegetál.
A sajtóban nagyon sokszor láthatjuk, hogy összefüggést állítanak fel a német gazdaság mostani problémái és az Ukrajnának nyújtott katonai financiális segítségnyújtás között. ez mennyire elnagyolt feltételezés, vagy mondhatjuk azt, hogy tényleg az a pénz, amit most Németország a háborúban álló Ukrajna megsegítésére fordít, az hiányzik egyes területekről, vagy csak csepp a tengerben a nagy német költségvetésben? Hogy látja ezt a kérdést?
Hát mondjuk, hogy minden mindennel összefügg. Van egy alapvető probléma. Tehát amikor az a kérdés, hogy lehet Ukrajnát fegyverrel támogatni, ugye azt észlelhettük, hogy a német megközelítés az kezdetben igen-igen tartózkodó volt, és aztán ahogy a német sajtó, illetve a nemzetközi nyomás növekedett, úgy próbálták ezt egyre inkább intenzívvé tenni. Ez azonban mit sem változtat azon, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán ismét kiderült, hogy a német hadsereg felszereltsége, felkészültsége az messze, de nagyon messze elmarad attól, ami akár csak a német nemzeti érdekeknek megfelelne, nem is beszélve arról, hogyha még segítséget akar nyújtani a támadás alatt lévő Ukrajnának. Ugye innen jött az a elképzelés, hogy egy korszakváltásra van szükség, és ebben a korszakváltásban 100 milliárd eurót rögtön rá kell költeni a Bundeswehr korszerűsítésére. Ez a fajta gondolkodásváltás, ez egy mérföldkő a német politikában, hiszen látjuk azt, hogy voltaképpen a II. Világháború óta Németország egyrészt abból indult ki, hogy az Egyesült Államok mindig egyfajta biztos védőernyőt jelent, és a rendszerváltozás óta pedig úgy tűnt, mintha a hidegháború végeztével mindenféle biztonságpolitikai veszélyeztetettség megszűnt volna. Ez az, ami végül is oda vezetett, hogy a háború világossá tette, hogy ez nem így van, erre pénzt kell költeni, vagyis az állami kiadásokból sokkal nagyobb részarányt kell, hogy képviseljen a védelmi kiadások tétele. Úgyhogy ez is hiányzik a költségvetésben.
Ja, mondjuk azt mennyire lehet remélni, hogy a hadiparra fordítandó növekvő kiadások, összegek végül meg fognak térülni, mert ugye nyilván a német hadipar is rengeteg beszállítóval, alvállalkozóval dolgozik, szóval ennek mennyire lehet egy ilyen multiplikátor hatása, hogyha a hadipart ennyire felpörgeti Németország, és most ez nem akarok történelmi párhuzamokat vonni semmiképpen.
Igen, hát ez nagyon nehéz megjósolni, mert ugye miközben a német hadipar felpörgetéséről van szó, azon közben van egy olyan ideológiai olló a fejben, vagy gát, amit át kell ugrani, ami a valaha pacifista zöldek és alapvetően a szociáldemokraták fejében is megvan, hogy ők bizony nem szeretik, hivatalból nem szeretik a hadipart. Erre utaltam az imént, az, hogy Magyarországon telepednek meg német hadipari cégek. Ez azt jelzi, hogy ők bizony arra is felkészülnek, hogy adott esetben ideológiai jogból bizonyos export tevékenységüket a német kormány korlátozza, hogyha ők a gyártó tevékenységüket Magyarországon végzik, akkor ezt nyilván a német kormány nem teheti meg. Tehát az egész német helyzet ellentmondása az voltaképpen a kormánykoalíció összetételében érhető tetten. Van egy erősen ideológikus környezetvédelemre és leginkább a pacifizmusra alapozó, abból induló zöld mozgalom. Van egy a szociális kiadásokra koncentráló szociáldemokrata párt, amelyik még a kancellárt is adja, és ugyanakkor ott van a fiskális szigorra koncentráló liberális párt. Nagyon nehéz ilyen körülmények között válsághelyzetben megoldásokat találni. Ennek a válság jelenségeit látjuk most Németországban.
Térjünk vissza a kezdeti pontunkhoz, a mostani elég széles méreteket öltött gazdatüntetésekhez. Ön szerint lehet rövid távon megoldás ebben a helyzetben, vagy nem csak ezen a héten fogják eltorlaszolni a traktorok a németországi utakat, hanem ez egy hosszan kitartó demonstráció hullám lehet?
Hát ugye minden demonstráció véget ér, ez régi szabály. Valószínűleg valamilyen megoldást fognak erre találni. A nagy kérdés az az, hogy valóban fenntartható-e ez a bizonyos adósságfék egy ilyen válságos helyzetben működtethető egy ilyen hatalmas gazdaság úgy, hogy az eladósodásnak továbbra is ilyen látványosan gátat szabjanak. Én azt gondolom, hogy ez bizony nem így van, és hogyha hozzáveszünk még azt, hogy Németország számos tartományában választásokra készülnek, ahol a szélsőséges vagy szélsőségesnek mondott alternatíva Németország ígért párt látványosan megerősödik, a gazdasági nehézségek mellett egy növekvő politikai bizonytalanság, ez semmiképpen sem jó jel. Én azt gondolom, hogy mindnyájunknak szurkolni kell a német demokráciának, hogy képes legyen megbirkózni ezekkel a nehézségekkel.
Most egyébként a következő szövetségi választás időpontja az mikor esik Németországban, és ön szerint elképzelhető-e, vagy van-e arra esély, hogy mondjuk valamelyik koalíciós tag kiugrik addig a következő választásokig ebből a formációból?
Kiugrásról egyelőre nehéz beszélni, mert akik kiugrottak volna, a liberálisok, azok most tartottak egy belső szavazást a párttagság körében, hogy mi is legyen. Ott nagyon szűken, mindössze 52%-kal győztek azok, akik a koalícióban maradás mellett tették le a voksot. Ez mutatja, hogy mennyire kiélezett a helyzet. Ha két év múlva választásokra kerül sor, ugye addig még nagyon sok víz lefolyik a Rajnán meg a Sprén. Nagyon sok minden történhet. Én azt gondolom, hogy az európai parlamenti választások és azok a tartományi választások, amik Türingiában és Szászországban a keleti tartományok közül le fognak zajlani, elég világos jelzéseket fognak adni azzal kapcsolatban, hogy milyen politikai megoldásokra számíthatunk.